Chidvibhuti acharitam rekahe nirakaram.
Chidvibhuti acharitam rekahe nirakaram. Tanhara vibhuti deha sabachidakaram.
Tanhara vibhuti deha sabachidakaram.
Chidvibhuti acharitam rekahe nirakaram.
Chidvibhuti acharitam rekahe nirakaram.
Köszönöm, Mataji. Köszönöm, szavanként fordítás. Tanhára, övé az Istenség legfelsőbb személyiségé. Vibhuti, lelki erő. Déha, test. Szava, minden. Csitákára, lelki forma. Csitvibhuti, lelki gazdagság.
Ácsádi,
befedve. Tánré, őt. Kahé, mondja. Nirákára, forma nélküli. Őistenek egyenlőségre a Prabhupád fordítása. Az Istenség legfelsőbb személyiségével kapcsolatban minden lelki beleértve testét, fenségét és személyes környezetét is. A májavált filozófia azonban elfedi az Úr lelki gazdagságát, és az impersonalizmus elméletét hirdeti. Kérem, hogy ismételjétek. Az Istenség legfelsőbb személyiségével kapcsolatban minden lelki, beleértve testét, fenségét és személyes környezetét is. A májavádi filozófia azonban elfedi az Úr lelki gazdagságát, és az impersonalizmus elméletét hirdeti. Köszönöm, Srila Prabhupád magyarázata. A Brahma Szamhiták jelenti, Ismara Parama Krishna Sajjita Ananda Vigraha. Az Istenség legfelsőbb személyisége Krishna lelki testtel rendelkezik, amely tudással, örökké valósággal és boldogsággal teljes. Ebben az anyagi világban valamennyiünk testére éppen ennek az ellenkezője jellemző. Átmeneti, valamint tudatlansággal és nyomorúsággal teli. Ezért, amikor az Istenség legfelsőbb személyiségéről néha nirákáraként beszélnek, azzal azt jelzik, hogy neki nincs anyagi teste, mint nekünk. A májavádi filozófusok nem tudják, mit jelent az, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége forma nélküli. A legfelsőbb Úrnak nincsen olyan formája, mint a miénk, hanem lelki formával rendelkezik. A májavádi filozófusok nem tudnak erről, és így egyszerűen azt az egyoldalú nézetet vallják, mely szerint a legfelsőbb Istenség a Brahman forma nélküli, nirákára. Srila Bhaktivinoda Thakur ezzel kapcsolatban számos idézetet bocsát rendelkezésünkre a védikus irodalomból. Ha elfogadjuk a védikus idézetek valódi közvetlen jelentését, akkor megérthetjük, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége lelki testtel rendelkezik. Satchitananda Vigraha. A Brihadáranyaka Upanishadban ez áll. Purnamada, Purnamidam, Purnát, Purnamada, Cseté. Ez azt jelzi, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségének teste lelki, mert annak ellenére, hogy számtalan módon kiterjeszti magát, mégis ugyanaz marad. A Bhagavad Gita-ban 10.8 az Úr azt mondja, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate, én vagyok mindennek az eredete, minden belőlem árad. A májavádi filozófusok materialista módon úgy vélik, hogy ha a legfelsőbb igazság mindenbe kiterjeszti magát, akkor el kell veszítenie eredeti formáját. Így azt gondolják, hogy az Úr hatalmas kiterjedési testén kívül nem létezhet más forma. A Brihadaranyaka Upanishad azonban megerősíti. Purnam idam, purnat purnam gacchate. Noha sokféleképpen terjed ki, megtartja eredeti személyiségét. Eredeti lelki teste ugyanolyan marad. Máshol ugyanezt találjuk. Vicitra Shakti Purusha Purana, az Istenség legfelsőbb személyisége, az eredeti személy, Purusha, sokféleképpen, sokféle energiával rendelkezik. A Svétás Vatara Upanishad pedig jelenti. Savriksa Kala Kritibi Paronyu Yasmat Prapancha Parivartatiyam Dharmavaham Pápanudam Bagésam. Ő az anyagi teremtés eredete, és csak neki köszönhetően változik minden. Ő a vallás védelmezője, és minden bűnös tett elpusztítója. Ő minden gazdagság ura. Aztán a Svétás Vatarokban is álló van egy idézet. Védáham, étam, purusam, mahátam, állítja a varnam, tamaszak, parasztát. Most megértettem, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége a nagyobb, legnagyobbja. Ő ragyogó, mint a nap, és túl van ezen az anyagi világon. Patin, patinam, paramam, parasztát. Ő az urak ura, mindenki közül a legfelsőbb. Mahán, prabúrvai, purusa. Ő a legfelsőbb úr és a legfelsőbb személy. Paránsze, sakti, vividajva, súlyaté. Fenségeit többféleképpen érthetjük meg. Ezek mind a Svétás Vatarakban is át kijelentései. Hasonlóképpen a Rigvéda is kijelenti. Tad Vishnu, Paramam Padam, Sadápasyanti Szúraja. Vishnu a legfelsőbb, és akik valóban bölcsek, csak az ő lótuszlábára gondolnak. A Prasnakban is átban ez áll. Szóval Iksán csak rápillantott az anyagi teremtésre. Az Aitareya Upanishad így ír. Sza Iksata rápillantott az anyagi teremtésre, és Sza Imállókán Asricata megteremtette ezt az egész anyagi világot. Számos verset lehetne tehát idézni az Upanishadokból és a Védákból, amelyek bizonyítják, hogy a legfelsőbb Istenség nem személytelen. A Katha Upanishadban szintén ez áll. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidadati Kamam. Ő a legfelsőbb örökké tudatos személy, aki az összes többi élőlény fenntartója. Ezekből a védikus utalásokból megérthetjük, hogy az abszolút igazság egy személy, noha senki sem lehet egyenlő vele, vagy kiválóbb nála. Sok postoló nagyavádi filozófus van ugyan, akik azt gondolják, hogy még Krishnánál is hatalmasabbak, ám Krishna a Sama Urdhva. Senki sem egyenlő vele, és senki sem áll felette. A Svétás Vatarakban is át megállapítja. A Páni Pádó Javanógra Ítá, e vers szerint az abszolút igazságnak nincsen karja és lába. Noha ez egy személytelen jellemzés, nem jelenti azt, hogy az Istenség abszolút személyiségének nincs formája. Lelki formával rendelkezik, amely különbözik az anyagi formáitól. Chaitanya Mahaprabhu ebben a versben világossá teszi ezt a különbséget. Még egyszer elolvasom a verset. Tanhára vibhuti déha szabacsidákára, csad vibhuti ácsáli tanré kahéni rákára. Az Istenség legfelsőbb személyiségével kapcsolatban minden lelki, beleértve testét, fenségét és személyes környezetét is. A májavád filozófia azonban elfedi az Úr lelki gazdagságát, és az impersonalizmus elméletét hirdeti. Magyanát, Mirandasya, Ganjana, Sarayam, Csaksúrom, Miritam, Ménam, Tasmai, Ségra, Védamaha, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandam Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ugye ez most több egyszer jön fel ez a téma, a Májavádi filozófiának a témája. És ugye itt most Srila Prabhupada a versnek a magyarázatában a védikus irodalomból idéz, és minden idézetnek az a célja, hogy, hogy cáfolja ezt a személytelen felfogást, vagy ezt a személytelen filozófiát. Ugye végső soron, akkor a lélek az anyagi világba kerül, akkor mivel önmagát helyezi a középpontba, akkor nem annyira szívesen gondol arra, hogy létezik egy legfelsőbb személy, vagy egy fölött álló személy. És akkor ez is oka annak, hogy vonzódunk ugye, mondjuk a materializmushoz, vagy pedig ha már valaki rájön arra, hogy ez nem vezet sehová, vagy csak szenvedéshez vezet, akkor pedig vonzódunk ahhoz az elképzeléshez, hogy ebből az átmeneti és kellemetlen létállapotból, ebben az anyagi világban létezünk, ki lehet szabadulni, és el lehet érni egy magasabb létformát.
Hogy fog ez mondani?
És akkor ebben a magasabb helyzetben, akkor még mindig tudjuk azt képzelni, hogy mi vagyunk a középpontban, és mi vagyunk a legfelsőbb, úgymond. Bár ugye a személytelen filozófia azt tanítja, hogy ez a legfelsőbb forma, amiről a magyarázatban is beszél Prabhupád, hogy egy óriási forma, ami egy ilyen személytelen sugárzás, ugye a Majjóti, nevezzük a Majjótinak is, akkor itt ugyan nincsen személyiség, de ez valami legfelsőbb energia, vagy legfelsőbb energiaforrás, ami által mi még mindig a legfelsőbbé tudunk válni, hogyha ebbe a forrásba beleolvadunk. És ez való ragaszkodás látszik nagyon erős az élőlényben. Tehát az, hogy én végsősorban nem egy alárendelt személy vagyok, nem szolga vagyok, hanem egy felső személy, felső valaki. Ez annyira erős, hogy amikor a lélek már rájön arra, hogy az anyagi világ átmeneti és szenvedéssel teli, és az itt lévő minden boldogság is átmeneti és illuzórikus, még mindig ott tud vonzódni ehhez a felfogáshoz az itt élő élőlény, hogy végsősorban én akkor is a legfelsőbb vagyok. És lehet, hogy most egy nem jó helyzetben vagyok, de el tudom érni ezt a felső helyzetet. Ugye ez van, igazából ez van mögötte, amiért elég sokan vonzódnak ehhez a filozófiához. És ugye általában az anyagi világban, amikor kapunk egy anyagi testet, akkor kapunk ezzel együtt egy hamis önazonosítást, ugye hamis egóval rendelkezünk. És akkor ez a durvább szinten ugye a testtel azonosíthatjuk magunkat. Ha sikerül kicsit magasabb tudatosságot elérni, akkor az elménkkel és a finom fizikai testünkkel azonosítjuk magunkat. És ez a hamis egó, ugye mint nevezünk úgyis, hogy ahankár, akkor ez olyan mértékben illúzióba tartja az élőlényt, hogy képes elmenni azt, hogy ő itt egy nagyon fontos személy. És akkor mivel én nagyon fontos vagyok, akkor teljesen jogos, hogy a középpontban tartom magam. És az is teljesen jogos, hogy mindent meg kell próbálnom elérni az életben, amit csak lehet, a saját magamat a középpontban tartva. És ugye ez az elismerésre való vágy, ez nagyon erős az anyagi világban. Ez amikor valaki törekszik bele a fejlődésre, és felismeri, és ebbe azt, hogy akkor ő egy alárendelt lelki élőlény, és akkor rájön arra, hogy igazából ez nem jó ez a önközpontú felfogás, ez a büszke hozzáállás az élethez, hogy én vagyok a legfontosabb személy, akkor még akkor is még mindig küzdeni kell ezzel a dologgal, hogy a lelki fejlődésnek is egyik legnehezebb pontja az, hogy ezt a elismerésre való vágyat feladni. Ugye ez nehezebb, mint bármilyen más szabályt tartani igazából. Tehát ez annyira erősen ott van az élőlényben, az anyagi világban ez az elismerésre való vágy, hogy gyakorlatilag ez az utolsó talán, amit fel tud adni. És akkor ez is az ott vannak, hogy az élőlény akkor mondjuk esetleg vonzódhat a személytelen felfogáshoz, mert itt még mindig nem kell egy alárendelt szerepet elfogadnia, és még mindig úgy lehet benne annak a vágya, hogy akkor valamilyen fajta elismertségre mégis szert legyen abban a világban, de én mégis a legfelsőbb vagyok. Hogy kell valamit tennem ugyan, hogy ez megnyilvánuljon az a legfelsőbb helyzet, lehet, hogy most egy kellemetlen létállapotban vagyok az anyagi világban, de el tudom érni azt, hogy ismét a legfelsőbb legyek, hogyha nagyon komolyan eltökélem magam, vagy elhatározom magam, hogy kiszabadulok az anyagi világ kötőerőinek a hatásai alól, mert ugye ezekről a kötőerőkről beszélnek a mai vádi filozófusok is, hogy ők is beszélnek, hogy a lélek mindaddig, ami a kötőerő hatása alatt van, mindig újra és újra meg kell születni az anyagi világban, és ismét szemben kell nézni a születéssel, öregséggel, betegséggel és a halállal. És ugye ez nekik is ott van, az ő filozófiájukban is ez jelen van. De, és hogyha komolyan, akkor próbálnak tenni valamit, hogy kiszabaduljanak a kötőerő hatása alól. De még mindig az van az egész elképzelés mögött, hogy én majd lehetek a legfelsőbb. Hogy lehet, hogy most még nem vagyok a legfelsőbb helyzetben, de egyszer majd lehetek. És majd elérem azt a legfelsőbb helyzetet. Amiről azt mondják, hogy személytelen, hogy egy mindent átható energia, és milyen jó lesz majd, hogyha ennek a mindent átható energiának a része leszek. De ugye ez is egyfajta illúzió, ugye az élmény valójában nem tud meg lenni személyes kapcsolatok nélkül. Az eredeti természetünk is az, hogy ugye a lelki világban is vannak személyes kapcsolataink, csak hogy ugye ott Krishna van a középpontban. Ez a legfontosabb különbség, hogy nem mi vagyunk a középpontban, hanem Krishna. Mivel a lelki világban eredendően is ott vannak jelen ezek a személyes kapcsolatok, ebből a következőben teljes illúzió azt gondolni, hogy ha majd megszüntetem az anyagi létemet, és kikerülök a kötőerők hatása alól, akkor pusztán azáltal, hogy megszűnik a szenvedés, akkor majd boldog leszek. Mert ugye a Brahma Jyotiba a szenvedés ott megszűnik, és az örök létet is eléri, ugye a Szakcsitánanda lélek meg tudja valósítani az örök létet. Szertesz valamilyen fajta tudásra is végül is, azáltal tudja azt az örök létet megvalósítani. És akkor megszűnik az anyagi világra jellemző szenvedés. És ez egy darabig, mert hogy a Brahma Jyotit elért léleknek ez egy darabig, ez egy nagyon jó érzés, és akkor ott jól érzi magát egy darabig. De hamarosan rám az egész helyzetre, mert nincsen egy személyes kapcsolatok, amelyek pedig eredendően már élet természetéhez tartoznak. Tehát ezek a személyes kapcsolatok, ezekre szükség van, különben nem fogja érezni a teljes megelégedettséget a lélek. És akkor ezért ez egy ilyen illúzió, mondjuk úgy. És az illúzió hatása alól kikerül az anyagi világba, viszont egy külön komoly feladat. Tehát, hogyha már valaki egyesült odáig, hogy jó, akkor igen, Krisna Isten, ő a legfelsőbb, és akkor én igazából nem a legfelsőbb vagyok, és akkor nem én nem szabad, hogy saját magamat tartsam a középpontban, hanem kell, hogy nem hogy Krisna legyen a középpontban. Az még mindig egy nagyon komoly munka, mert lehet, hogy elméletileg, ugye a bakták ezt elméletileg elfogadják, hogy ez így van, hogy nem szabad, hogy saját magamat tartsam a középpontban, hogy legyél alázatosabb, mint egy fűszál, ugye legyél gondolkodnak olyan ellentételnek, mint az utcán nem érő szalmaszál, és akkor ez az Úr Csaitanyának az egyik legfontosabb tanítása, és el is ismerjük, hogy akkor ez így van, ez kell legyen a cél, de még mindig ez egy nagyon komoly munka ezt meg is valósítani, mert még továbbra is lehet, hogy továbbra is ott lesz bennünk ez a hamis azonosítás, hogy lehet, hogy még továbbra is hatása alatt vagyunk magának a durva fizikai testnek is, és pláne hatása alatt vagyunk a finom fizikai elménynek és a finom fizikai testünknek, az attól még nehezebb az alól felszabadulni, azt még nehezebb szabályok közé szorítani, hogy az elmét, az elme az csapunk, és még nehezebb beszabályozni. Tehát, hogy akkor komolyan kell vennünk azt, hogy ezt a tudatosságot erről a helyzetről, ami az anyagi világban van, hogy ezt mindig erősítenünk kell, és ugye ezt a célt szolgálja a szentírásoknak a tanulmányozása is, hogy ezáltal alapoztuk ezt meg. Ugye nem véletlenül idéz Srila Prabhupád is, mint itt is annyit a szentírásokból, és jelenti ki, hogy Krisna a legfelsőbb, ő minden gazdagság ura, ő az, aki mindennek a forrása, minden belőle árad. Ugye ezeket idézi Srila Prabhupád is, és ez nem véletlen, nem állandóan tudatosítani magunk kell magunkban azt, hogy ez így van újra és újra. Mert hajlamosak vagyunk megfeledkezni különben erről az egészről, és esetleg ismét saját magunkat a középpontba helyezni. Ugye beszéltem ugye erről az elismerésről, a vágyról, hogy tehát hogy az, hogy ez mennyire erősen működik az anyagi világban, azokról így hát lehet beszélni, lehet mondani példákat, hogy általában éve mondják, hogy a különböző vallásokban, bár az emberek hisznek Istenbe, de az Isten képük mégis mondjuk különböző, más-más fajta Isten képük van. És akkor mondjuk a Krisna tudat filozófiája beszél, hogy igen, Krisna, amikor megjelenik az anyagi világban, akkor kinyilvánítja a fenségét, és akkor csodálatos kertelései vannak, és aztán lesz 16.108 feleség, akik külön végzi a kertelését, külön-külön személyesen 16.108 palotában. És akkor, hogyha valaki bakta, akkor azt elfogadja, hogy hát persze Krisna Isten, akkor ez neki jár, úgymond. Sőt, nem, hogy ez jár, hogy neki 16.108 felesége van, hanem végső során a világon minden nő az Istenség legfelsőbb személyiséghez tartozik, és valójában minden férfi is hozzátartozik, és valójában az összes élőlény is hozzátartozik. És ezt, hogy akik bakták, akkor elfogadják, hogy így van. Mi alárendeltek vagyunk, picik, parányiak. De hogyha valaki egy materialista módon vallásos, akkor hogyha ezt hallja Istenről, hogy így végzi a kertelését, és ilyen hatalmas, és minden előre rendelkezik, akkor lehet, hogy felébred benne az irigység. És hogyha valaki egy materialista módon vallásos, akkor ugye vannak anyagi vágyai még, amiket nem tud elfelejteni, nem tud számozni a szívéből. És akkor ez a fajta vallás, hogy a vallásnak a legmagasabb formája nem fog neki tetszeni. Azok a kertelések, amiket Istenről hall, az sem fog úgy nagyon vonzó lenni a számára, hanem akkor inkább egy istenképhez fog vonzódni, ahol mondjuk egy keresztényeknél, ami egy elég jellemző istenkép az, hogy valamennyire Jézust tanúsítják általában Istennel. Lehet, hogy nem minden keresztény irányzat mondja azt, hogy Jézus Isten maga, de azért jó néhány irányzat az mondjuk Jézusra azonosítja Istent, és akkor valamiféle istenkép, ha van a fejükben, akkor az istenkép az ez, hogy, hogy akkor Isten megjelenik a világba, és megszületik egy jászolba, ugye a szegényes körülmények között, és akkor úgy nő fel, hogy igazából dolgozik, mint egy ács, és akkor, mikor eléri 30 éves kort, akkor elkezd prédikálni, de csak egy kis egyszerű szegény, vándorló, koldoló szerzetesként él. És aztán, mikor pedig eljön az a pont, hogy akkor az a végső próbatétel, akkor meg akkor ugye keresztre feszítik, és akkor így bánnak vele, szóval így bánnak Istennel. És akkor ez az Isten kép valahogy könnyebben elfogadható az embereknek, mert itt nincs irigység. Tehát, hogyha Isten ilyen nehéz helyzetbe találja magát az a világban, akkor úgy nincs mire irigynek lenni annyira. És akkor egy ilyen Istenhez lehet imádkozni, hogy de Uram, velem ilyesmi ne történjen meg. Ez jó helyzetet szeretnék, az Úr Jézus Krisztus, hogy nagyszerű, hogy vállalt ezt a csodálatos áldozatot, de én ennél valami jobbat szeretnék, hát azért Uram, majd adjál meg nekem mindent ebben az életben, minden anyagi vágyamat teljesítsd. És akkor, amikor már úgy leértem egy sikeres anyagi életet, akkor utána pedig az Úr Jézus Krisztus akkor utána segítsen, amikor jön a halál, vagy akkor meg az örök lelki birodalomba kerüljek, miután itt kielveztem az életet azon a Földön. És akkor ez a Isten kép, ez az ő számukra, ez jobban megfelel. És ugye ez amit nehéz, nagyon nehéz a léleknek az anyagi világban megemészteni, hogy igazából ő nem fontos, hanem ő egy alárendelt helyzetben van, Istennek a szolgálja. És nagyon-nagyon nehéz feladni ezt az önközpontúságot. Ja, a hamis ego, ugye az elismerésre való vágynak a működése, az nagyon érdekes, ahogy így lehet erről is történeteket mesélni. Mondjuk, hogy hát védikus történetek is vannak így ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire erős, de mondjuk most eszembe jut akkor egy olyan példát fogok elmondani, ami mondjuk lehet, hogy akkor így nem védikus, de úgy szerintem érdekes egy szempontból. Hogy például olvastam történelemkönyvbe egyszer, hogy volt a Rákóczi szabadságharc idején akkor egy híres kuruc vitéz, akit úgy hívtak, hogy Bezeréd Imre, és akkor neki az volt a keftelése, úgymond, hogy párbajra hívta ki az ellenségnek a tisztjeit. És, szóval amit nagyon szeretett csinálni ez a Bezeréd Imre, ami nagyon-nagyon növelte a mis egóját, hogy így fogalmazzak, az volt, hogy volt egy lovas csapat, akivel ilyen nyárőrtakat tett, és akkor a lovas csapatával azon a területen mászkált, mindenhol várhatóan az ellenség felbukkanhatott, és akkor az ellenségnek is szokása volt ilyen nyárőrcsapatokat, lovas csapatokat kiküldeni, akik így kémlelték azt, hogy az ellenség akkor mikor fog mozdulni, van az ellenség nagyobb hadserege, mikor indul el, vagy mikor szándékozik esetleg támadást indítani, és akkor ez szokás volt, hogy ilyen lovas csapatok, ilyen őrjáratok jártak, pásztázták ugye azt az előttük lévő területen, és akkor ez a Bezeréd Imre, ez meg egy hihetetlen ügyes, nagyon-nagyon bátor volt, nagyon ügyes volt, és nagyon jó lovas volt, mindenféle fajta fegyvernek a forgatásához nagyon jól értett, és úgy minden együtt volt a karmája alapján, hogy akkor ő ebben nagyon jó legyen. És az volt a szokása, hogy akkor, amikor egy ellenséges járőrcsapat megjelent, akkor ő egyenesen szembe nyargalt ezzel a járőrcsapattal. Tudni kell azt, hogy általában a Habsburg hadseregben lévő lovak nem voltak olyan gyorsak, mint a kurucoknak. A kurucoknak a lovai gyorsabbak voltak. Ezért azt nagyon bátran megtették, hogy szemben nyargaltak velük. Hogyha úgy találták, hogy a csapat sokkal erősebb Nezalántán, és rájuk akar támadni, akkor csak egyszerűen visszafordultak és elnyargaltak, és ott hagyták őket. Szóval sokszor csináltak ilyeneket a kurucok, hogy csak oda nyargaltak valami kefterésből, és akkor látták, hogy akkor rájuk mozdulnak, de úgy ítélték meg, hogy erősebbek, többen vannak ilyesmi, és akkor csak ott hagyták őket, elnyargaltak. De ebben az esetben általában az történt a legtöbb esetben, hogy akkor az ellenfél is úgy nézte, hogy most mi lesz ebből az egész helyzetből, és akkor kihívta a párbajra az ellenséges járőrcsapatnak a vezetőjét, akkor általában meg. És az volt a taktikája, hogy akkor mondta, hogy szeretne beszélni az ellenség csapatából a rangidős tisztel. És akkor a rangidős tiszt akkor legtöbb esetben akkor úgy hajlott erre, hogy beszéljen, hogy ki tudja, mit is akar ez a ellenségből ez a személy, hát ha az ő oda rátállni, vagy hát ha valami titkot akar elárulni, vagy hát ha valami fontos információt akar mondani, legrosszabb esetben akkor meg lehet, hogy akkor lesz valami harc is az egész ügyből, de hát nézzük meg, hogy mit is akar. És akkor a rangidős tiszt akkor előjött, és akkor mondta, hogy jó, akkor én szeretnék hívni a rangidős tisztet párbajra, és akkor igazából semmi más nem akarom, csak ezt, hogy döntsök el, hogy akkor melyik csapatnak vezetője az ügyesebb, az erősebb, a jobb. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor általában az történt, hogy a rangidős tisztnek volt általában a legnagyobb a miserója. Tehát, hogyha minden vagy megszokta, hogy ő tisztel az egész csapat, az egész környezet, az felnéz rá, akkor ott általában az egy nagyon nagy szégyennek számított, hogy az ellenséges csapat vezére kihív engem párban, és én nem, gyárva módon nem vállalom, szóval ez egy ilyen, szóval ez egy nagyon-nagyon nagy szégyennek számított, és akkor a legtöbb esetben akkor az történt, hogy a rangidős tisztnek akkor belement ebbe a dolgba, és akkor jó, akkor nézzük meg, hogy ki az erősebb, ki az ügyesebb. És akkor általában az történt, hogy akkor, nem, hogy általában mindig az történt, hogy vezérédén legyőzött, és az egy nagyon kiméletlen párbaj volt, vagy élete halára ment. Nem az volt, hogy akkor majd, ha valaki megsebesül első alkalommal, akkor abba hagyják, hanem ez tényleg úgy az volt a kihívás feltétele, hogy ez most életre halára megy, itt most nincs kegyelem. És akkor ennek ellenére majdnem minden esetben ezek a tisztek vállalták azt, hogy kiállnak ellenem. És amikor azt hiszem, amikor már ilyen 30 győzelmen túl volt, hanem 30 tisztet megölt, akkor már nagyon nagy híre volt, akkor már akkor elterjedt az ellenség körében, hogy Bezrédén az hogy néz ki, milyen, mik a jellemzői, de hogy nem ismerte mindenki személyesen, olyan is kodak, mert megjegyezte a csapatnak valamelyik tagja, meg is jegyezte pontosan, hogy néz ki, és fel is ismert, hogyha legközelebb láttam. De voltak mondjuk, akik nem látták, hogy azért a nyugati, akkor Magyarországon volt kb. 40 ezer katonája a Habsburg hadseregnek, hát lehet, hogy nagyon sokan úgy nem látták. Nem mindenki látta. De minden esetre már így terjedt el a jellemzés, hogy néz ki, és amikor megjelenik, mit fog mondani, mit szokott mondani. És akkor már amikor így már ilyen nagyon nagy híre volt, akkor már amikor megjelent, akkor már úgy az ellenséges csoportban tudták, hogy ez a híres Bezrédi, ez lesz az. És akkor általában a rangidős tisztad, már akkor elkezdett izzadni, hogy na, most akkor vagy szégyen, vagy halál most akkor. Melyiket válaszolom, hogy szégyen, vagy a halál, és akkor... És akkor nagyon komoly aggodalomban volt. És a legtöbb esetben miután már ilyen nagy híre volt, és ennyire nagy híre volt, ennyire félelmetes vitéz, és nem lehet legyőzni igazából. És még mindig az esetek többségében ezek a rangidős tisztek még mindig belementek a párbajba. Még mindig nem tudták azt mondani, hogy hát ezt én nem vállalom inkább. Szóval általában az esetek többségében még mindig inkább, még ha remegtek is, meg izzadtak is, még mindig akkor előre lovagoltak, és akkor mondták, jó, akkor szálljunk szembe egymásra. Szóval, hogy ez a hamiség annyira erős, hogy még képes a sok esetben még a halállal szembeni félelmet is ennyire kioltani. Amúgy vezetői Bezeri névről van, annyit kell még tudni, hogy végül is 70 párbaj vagy győzedelmeskedett, 70 tisztet ölt meg a Rákóczi Szabadságharc alatt. Aztán sajnos kiderült, hogy nem az alatt őszinte motivációval csinált az egészet, hogy úgymond a magyar népet védelmezzem, mert aztán végül is felkínáltak neki egy hatalmas földbirtokos magas rangot a császári hadseregben. És nem állt ellen a csábításnak. Ami az is közre játszott, hogy látta, hogy rosszul áll a szabadságharcnak az ügye, tehát hogy már kezdtek vesztésre állni a magyarok, és akkor az osztrák császár meg akkor úgy rájött, hogy itt most addig kerültni a vasat, ameddig meleg, most egy leghíresebb személyet kikerültni a magyaroknak a seregéből, akik úgymond a legjobban elkesítik a magyarokat, és akkor végképp eldől az egész ügy. És akkor a lényeg az, hogy sajnos kiderült, hogy akkor motiváció érzem teljesen őszinten, és árul lett belőle. De minden esetre ez mind mutatja azt, hogy az ember, ez sajnos az anyagi világban élve, nagyon erősen önközpontú, és nagyon nagy az elismerése való vágy. És ha nem találja meg egyik helyen ezt a fajta elismerést, akkor keresi egy másik helyen. És sok esetben ugye nem ragaszkodnak szigorúan semmilyen elvhez, nem akarnak követni. Semmilyen olyan tanítást, ami azt tanítja, hogy igazából ez nem jó. Pedig ugye ez a valóság, hogy mi igazából jelentéktelenek vagyunk, átmenetiek vagyunk, parányiak vagyunk, és nem vagyunk képesek arra, hogy igazán nagy örömöt vagy élvezetet merítsünk az anyagi világból. Ugye a lélek az próbálkozik itt ebben az átmeneti helyzetben ezzel, de ez mindig kudarcot val. Tehát hogy igazából a lélek az nem képes erre. És egy illuzórikus állapotban egy rövid ideig elhiheti, hogy akkor itt most valami nagyon jó lesz, de ez mindig véget ér. Tehát mindig nagyon gyorsan véget ér ez az illúzió. És ugye, amikor valaki Krisnatudatot gyakorolja, akkor egyre jobban megérti azt, hogy ez így működik. Ha másképp nem tudja megérteni, akkor Krisna is segít. hogy akkor Krisna akkor olyan elrendezéseket tesz, hogy, hogy az ember így megérti, hogy hát, hogy igen, úgy néz ki, hogy tényleg elég jelentéktelen vagyok. Szóval akkor nem azt mondja Krisna, hogy hogyha valaki az igazán kegyes vagyok, akkor mindenét elveszem. Szóval ez is azért van, mert igazából Krisna tudja, hogy ami mondjuk köztünk és ő között áll, az legfőképpen ez az hamis ego, a hamis elismerésre való vágy, ez a tekintélyvágy, ami az anyagi világban nagyon erős. És akkor, hogyha valakitől mindent elvesz, nincs semmi anyagi sikere, nincsen semmi nagy különleges képessége, semmi nagy anyagi lehetősége, akkor úgy jobban megérti a lélek. Igen, úgy néz ki, hogy valóban nagyon parányi vagyok, és valóban egy függő helyzetben vagyok. És amikor akkor egy ilyen alázatosabb hozzáállással gyakorolja valaki a lelki életet, akkor kezdi el megtapasztalni azt, hogy azokat a lelki élményeket, amelyek segítik abban, hogy aztán meg tudja szilárdulni ezen az úton, ebben az önmegvalósításnak a folyamatában. Tehát ezért a bakta, tehát hogy valaki bakta és már egyikor tényleg komolyan gyakorol, akkor az őt érő megpróbáltatásokat, nehézségeket akkor úgy tekinti, hogy ez az Úr, ez a legelső Úrnak a kegye. Hát igazából ezáltal meg tudom érteni azt, hogy én nagyon parányi vagyok és alárendelt vagyok. És az igazi boldogság az valójában amúgy sem abból jön, hogy önmagamat a középpontban tartom, hanem hogyha a legfelsőbb Urat szolgálom, akkor tapasztalhatom meg azt az energiát, ami ugye a lelki energia. És az a lelki energia, ez nem egy olyan fajta lelki energia, mint amiről az elején beszéltem, hogy a Brahma Jyoti, ahol van ez a nagy sugárzás, és ahol én még mindig saját magamat a középpontba tartva belemerülhetek, hanem ez egy olyan fajta energia, amit akkor érzek meg, amikor a legfelsőbb Urat szolgálom, amikor az ő szent nevét éneklem, amikor az ő személyes szolgálatát végzem. És akkor ez igazából annyira nagy boldogság, hogy mi maga a legfelsőbb Úr is végben meg akarja tapasztalni az ebből a szolgálatból származó örömet és boldogságot, és hogy azért is jön el a Földre, mint az Úr Chaitanya Mahaprabhu, mert még ő maga is személyesen meg akarja ezt tapasztalni. És hogyha ezt valaki el tudja fogadni, hogy igen, a végső soron ez az, ami az életünk célja, erre kell törekedni, akkor fog igazán megszilárdulni a lelki életbe. Lehet, hogy még akkor is ott lesz a hatás az anyagi világnak, hogy nem tudjuk egyből megugorni azt a szintet, hogy akkor teljesen fölé emelkedjünk az anyagi világ hatásainak. De már értjük, hogy hogyan működik. Az első pont az mindig az, hogy értsük azt, hogy hogyan is működik. És akkor a saját magunkon is észrevesszük azt a anyagi világnak a hatásait, de már pontosan tudjuk, hogy itt most mi történik, hogy most milyen hatás ért, most mi történt, most mi az ok annak, hogy ez történt. Ugye ezt úgy megértjük, és akkor átlátjuk, és akkor tudjuk, hogy mi a helyes. Hogy most akkor ebben a helyzetben akkor hogyan is kell dönteni. Hogy mondjuk eszembe jut egy saját személyes példa, hogy 20 évvel ezelőtt behívta a katonának, és akkor már ismertem Krisna tudatot, már vegetáriánus voltam, és akkor volt egy ilyen elképzelésem, hogy hát nézzük meg, hogy milyen, akkor úgy volt, hogy nem járt annyira nagy veszélye a dolog, mert a eskületétel előtt lehetett kérvényezni a polgári szolgálatot, és akkor én kíváncsi is voltam valamennyire, hogy milyen, meg egy példát is akartam mutatni, hogy lehet valakik akkor is katona, hogyha vegetáriánus, és akkor volt egy ilyen kettőfület, ilyen hamis egós elképzelésem, hogy ezt most így bebizonyítom másoknak, hogy így is lehet valaki katona, hogy vegetáriánus, és nézzük meg, hogy milyen, és akkor besoroztak, bevonultam a laktanyába, és akkor tapasztaltam, hogy hát ez elég nehéz vállalkozásba fogtam. Ugye nagyon ritka eset volt az, hogy hús nélküli volt az étel, amit főztek, és akkor voltak olyan napok, amikor majdnem csak kenyeret ettem, azóta szerencsé, hogy kenyeret azt raktak ki, mindig ebéd után, amilyen meg, és akkor voltak olyan napok, hogy a legfőbb ételem az csak kenyér volt magában, és akkor tapasztaltam, hogy ez bizony elég komolyan nehéz vállalkozásba fogtam, és akkor már gondolkoztam is elég hamar, hogy akkor mert írhatom is a kérvényt, hogy akkor polgári szolgálatot kellene, hogy csinálja inkább. És akkor emlékszem, hogy de azért mégis a blogban ilyen hajtóerő, hogy azért van bizonyítani a többieknek, beszélni valamit a Krisna tudatról is, esetleg a többieknek. Hát a legtöbben azok nem érdeklődtek irántam egyáltalán. Egy szobában lakott egy szakasz, az körülbelül 20 ember. És akkor 20 embernek magyaráztam így a dolgokat, hogy igazából az anyagvilágban itt az átmeneti, és akkor ha valaki tényleg akar valamit fejlődni ebben a világban lelkileg, akkor az első pont az, hogy legyen a vegetáriánus, és akkor ugye akkoriban 20 évvel ezelőtt, és ezek a fiatalok, mint Szabolcs és Szárdi Szent Sor voltak hozzánk vegetarianizmusról még nem is hallottam, tehát egy hírét sem hallottál, hogy valaki vegetarián, és akkor mondták, hogy ez biztos, hogy bírni fogod így, hogy alig eszel, hát ezt, hogy fogod ezt így bírni, ami amint van, hát itt minden napban menni kell majd edzeni, meg gyakorlatozni, meg. És akkor volt az első ilyen erőfelmérés, akkor emlékszem, ki kellett vonulni, futni 1500 métert, és akkor na éreztem, na ez most itt most kihívás, itt most be kell bizonyítani, hogy egy vegetáriánus is tud futni 1500 métert, és még gyorsabban, mint a húsevő, és akkor emlékszem, hogy volt a tisztünk, aki a oktató tiszt, aki ellenőrizte az egész dolgot, hogy akkor minden rendben menjen, és akkor látta, vagyis hát így valahogy tudomásra jutott, hogy akkor itt most mennyi a versengés a húsevők és a vegetáriánusok között, és akkor mondjuk nem mindenkit érdekelt annyira a versengés, a szakasznak a legalább a fele az annyira lusta volt, hogy abszolút nem is érdekelte semmi, csak úgy szép lassan végigkocogták így az 1500 métert, a legnagyobb darab, amit több mint 2 méteres ember volt, az már a végén csak sétált. És ugye, és azt így a tisztiában mondta, hogy figyelj, itt futni kell, jó van barátom, jó van.
Jó.
És akkor csak besétált a cél. A lényeg az, hogy akkor végül is aztán egy ellenfelem akadt, aki nagyon komolyan vette ezt az egész futást, és akkor bele versenyeztem a végén, és akkor végül majd szétszakadt a tüdőm, akkor rá nem, és már neki is majdnem szétszakadt a tüdője, akkor végül ő feladta, és akkor én voltam én értem be elsőnek a célba, és akkor utána ugye utána learadtam ezt a dicsőséget, ezt a hamiságúnak ez a működése, ez így működik. Akkor utána mondtam, na látjátok, ugye megmondtam egy igazam, ugye mondtam, hogy a vegetáriánusnak is van életereje, nem úgy van ám, hogy a vegetáriánus az nem bír csinálni semmit. És akkor úgy, és akkor egy kis kezdett tiszteletet azt, hogy kiváltott így az emberekből, a tisztből, amit hiszem csak beszéltem arról, hogy vannak bizonyos elveim, és ahhoz tartom maga ez egy ilyen tiszteletet váltott ki az oktató tisztből, mindig velem bánt a legtisztelettudóban. Tehát, hogy érdekes módon valaki gyakorolja, hát igazából nem gyakoroltam akkor egyáltalán, akkor mindenki is nem tudott. De nem is csapáztam igazából, nem csapáztam. Néha egy nagyon kicsit talán, de akkor csak ismertem, de nem gyakoroltam komolyan. De mégiscsak, hogy tartottam magam bizonyos elvekhez, akkor ez észrevettem, hogy valami kis tiszteletet kivált. És akkor eljutottunk arra a pontra, hogy akkor megértem a kérvényt, hogy jó, akkor polgári szolgálat. De még egy utolsó ilyen komolyabb gyakorlaton mégis részt kellett valahogy venni, mondtam, azt mondták, hogy ezen még részt kell venned, aztán utána már nem kell, hogy annyira komolyan csinálod semmit, de most még ezen részt kell, hogy vegyél, és akkor elmentünk egy ilyen ismét egy futásra, csak ott az volt a különbség, hogy a 25 km felszereléssel kellett csinálni egy ugyanilyen futást. Itt nem arra ment ki a játék, hogy ki a gyorsabb, hanem hogy a csapat maradjon együtt, és csak így vigye a 25 kilót a hátán. És addigra már több kilót fogytam, mert nem tudtam annyira normálisan táplálkozni, és nem volt már annyi energiám, mint az első futáson igazából. Szóval kezdtem kimerülni. És még mindig azért ott dolgozott bennem, hogy jó, hát már igazán kezdek kimerülni, de ezt még mindig meg kell mutatni, hogy még így is, lesoványodva is, még ezt még mindig végig tudom csinálni. És akkor végig futkároztuk így így végig kocogtuk a 25 kiló menet felszereléssel az egészet, ez most... Most elment a hang. És akkor elnéztem, hogy nagyon szenvedtem, nagyon-nagyon küszködtem, de mások is, mert volt a szakaszunkban egy óriás, egy 201 centis, 120 kilós óriás. Hát még ő is szenvedett, szóval neki nem volt könnyű futni, de nem a 25 kiló miatt, akinek csak alapban nem volt könnyű futni, ha nem volt 25 kiló a hátán, akkor se volt könnyű. És akkor végül nagy nehezen végigcsináltuk, akkor már majd kiköltünk a tüdőmet, visszamentünk a laktanyába, és aztán mérges voltam, hogy mi a csodának vonultam, én a laktanyába miért nem kértem már egyből a polgári szolgálatot, ezt a sok marasságot miért csinálom, mint egyáltalán, és akkor olyan dühös voltam, hogy akkor volt egy roham, és akkor így a kezembe volt, így földhöz vágtam, csattam, egy nagyot elmúlt, és akkor utána egy kicsit így lenyugodtam, aztán mondom, na, jó, akkor ez mégis az, hogy a földön mindjárt, a rangidős tiszt, minden emi tiszteletét tettek, kiváltottam belőle, azt most mind elveszítem, hogyha bejön, hogy látja, hogy itt csatlakozom a sisakot a földhöz, na, akkor csak fel kéne menni a földről. És akkor indultam a sisak irányába, és akkor ott volt az a több mint 2 méteres óriás, és akkor látta, hogy mérges vagyok egy kicsit, és akkor kitette a lábát, és megbotlottam bennem, és akkor így, hát majdnem elestem, és akkor megint így felment a bumba így bennem, és akkor ilyen álltam az ötlen, hogy na én most akkor neki esek ennek az emberre, de akkor hirtelen, ahogy én mehetem, akkor éjszem, hogy úristen, 60 kilós vagy, ez meg 120, és egy fejjel magasabb nálam, és az úgy nagyon egy pillanat történt szabad így állt a fejemben, és szemüveg is van rajta, mert ha verekszünk össze, ez a szemüveg, kinek van a pénze most, hogy szemüveget csinálod, és én is. Ez egy óriás, mert csak összecsomagol a kezemet, lábát kidobva a laktani ablakán, és akkor egy pillanat tört rész alatt ez így átment így a fejem, és akkor így, na jól van, nem bántalak. És akkor ez az intelligencia így kötörőváltás történt. Kötörőváltás, intelligencia bekapcsolat, és akkor így el lehetett kerülni ezt a súlyos nehézséget is. Szóval az anyagi világban az valamiság úgy, az nagyon erős, az nagyon erősen ott van, működik bennünk, én bennem is nagyon erősen ott működött ezekben a helyzetekben. De ugye az ott tapasztalat, hogy ha valakinek már van egy kis tudása, akkor érti, hogy mi hogy működik, és legalább bizonyos kritikus helyzetekben, akkor be tud kapcsolni a intelligencia, és akkor tudjuk, hogy melyik irányba lépjünk. Én csak ennyit akartam mondani befejezésképpen. 8:30 van. Úgyhogy kérdéseket a hozzáműzésekre nincsen. Köszönöm szépen a figyelmet. Első csétlen a Csaritán, hogy a Csillapadó Pált kívül. Tegnap a szankértan eredmény, hogy hogy